ellenőrizni. Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
A Made in Hungária 100. előadása a József Attila Színházban. Stúdió vendégünk Fekete Gábor, a teátrum művésze. Kihirdették a 35. Művészetek Hölgye programját, és Hofi 90 címmel különleges koncertre készül a Cotton Club Singers.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
4:05 lesz 3 perc múlva, gondolkodjunk együtt ma is, nézzünk az események, a döntések és a hírek mögé, és elemezzük ki azokat részletesen, hogy tiszta képet kapjunk a valóságról. Ehhez érvekre és ellenérvekre egyaránt szükség van, derüljön ki ezekből minél több a következő majdnem másfél órában. Mai első kérdésünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen esélyei vannak egy 50 év feletti munkavállalónak a munkaerőpiacon. És mit gondol, a legsikeresebb magyar labdarúgóklub, a Ferencváros folytatja a sikersorozatát a következő években is, vagy lesznek komoly vetétársai? Szombaton az FTC a Magyar Kupa győzelemért játszik az ETE ellen. A telefonszámunk 061-759-5200, az SMS számunk pedig 0630-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A mai műsor szerkesztője Cseszregi Balázs. A munkahelyváltás 50 felett sokak számára komoly dilemmát jelent. Ebben az életkorban a legtöbben már stabil szakmai háttérrel, jelentős tapasztalattal és hosszú évek alatt kialakított munkarutinnal rendelkeznek, ezért a változás gondolata gyakran nem új lehetőségként, hanem inkább kockázatos lépésként jelenik meg, bár előfordulhatnak előítéletek az idősebb munkavállalókkal szemben, egyre több munkáltató ismeri fel az érett munkaerő értékét. Sokszor halljuk, hogy 50 év felett már nehéz munkahelyet találni, hiszen a munkáltatók inkább a fiatalabbakat részesítik előnyben, de vannak, akik nem esnek kétségbe. Mi erről a véleményük? Mielőtt válaszolnak, hallgassuk meg Zsoldos Barnabás beszélgetését.
Sokszor azt szokták mondani, hogy a munkavállalók értékes embere az, aki 30 ereje teljében lévő 50 pluszos ember, az még én szerintem, gondolom én, munkára fogható, mint munkáltató, hogyan gondolkodik erről.
Én 67 éves vagyok, és minden nap fölkelek is dolgozok. Én azt gondolom, hogy a munka a legjobb terápia az élethez.
Ha bejön ide valaki, hogy munkahelyet keresek, de 52. éves vagyok, ez nem hátrány.
Ez miért lenne hátrány? Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb tapasztalattal ők rendelkeznek. Nálam minden egyes dolgozóm az, aki hivatalosan is nyugdíjba megy, annak föl van ajánlva a tovább dolgozás lehetősége.
Akkor ezek szerint, ahogy szavaiból kiveszem, maradnak is. Jó néven veszik, ha van további lehetőség.
Természetesen megtaláljuk a vállalkozáson belül azt a munkaterületet, ahol még ő hasznos tud lenni.
Talán még hatással vannak a fiatalokra is, mert át tudják adni a tapasztalatokat.
Fontos lenne az, hogy generációról generációra azok a tapasztalatok, amit nem lehet iskolába megtanulni, azt az életbe azokat gyakorlott dolgozók átadják.
És át is adják?
Remélem. A munkát tartom a legfontosabbnak, nekem a munka az egyik nagy szenvedélyem.
Egy autószerelő műhelyben gondolom az nem hátrány, ha valaki 50 pluszos és a gyakorlati tapasztalatait hasznosítja, vagy átadja a jövő fiatal generációjának.
Valóban nem hátrány, hiszen az 50 év tapasztalat, akár élet, akár szakmai tapasztalat, az mindegy olyan múltat jelent. Az autószerelés, azt gondolom, az egy jó szakma, megfelelően lehet honorálni, és mindig szükség lesz a munkájára.
Meg azt gondolom, persze én nem vagyok szakember, de a régi típusú autókhoz is ért még, meg már az újakat is kénytelen megtanulni, tehát univerzális.
Persze, hát az alapok, ugyanazok az újabbak, egy kicsit megvan, megbonyolítva. Öveges professzor szerint anyag nem vészel, csak átalakul.
Számomra ebből az következik, hogyha egy 50 pluszos ember bejön, hogy munkahelyet keres. Ezek után, ha leinformálta, akkor nem azt mondja, hogy hát nem, köszönöm szépen, hanem ha jók a paraméterei, akkor felveszi, alkalmazza.
Igen, ez most csúnyán fog hangzani, de hamarabb, mint egy 20 éves pályakezdőt, mert sajnos nagyon-nagyon gyenge színvonalon kerültek ki gyakorlati részből diákok az iskolapadból, teljesen hozzá nem értően állnak hozzá, érdektelenek, ami talán még a másik nagyon probléma, mind együtt felrakódik arra, hogy hasznosíthatatlanok a napi munkában. Ez 50 évesek nem tudják, mit csinálnak, egy baj szokott lenni, én legalábbis a gyakorlatból látom ezt, hogy a testi adottságaik sajnos 50 éves korukra elérték azt a határt, amikor már mindenféle testi problémákkal küzdenek.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Élettapasztalat, szakmai tapasztalat, az 50 felettiek előnye, ahogy hallhattuk, a megbízhatóság, a lojalitás és a stressz helyzetekben tanúsított higgadság, emellett gyakran fejlett kommunikációs és konfliktuskezelési készségekkel bírnak. Tehát nyilván ők is voltak valamikor fiatalok, és ahhoz, hogy eljutottak erre a szintre, ahhoz kellett az élettapasztalat. A mai fiataloknak is nyilvánvaló, hogy el kell telni bizonyos időnek, hogy ezt megszerezzék, de mi a véleményük mindenről? Tehát ez nemzedéki, jelen nemzedéki probléma, régebben is voltak ilyenek, vagy ez egy általános dolog, hogy egy bizonyos kor fölött már inkább legyenek csak fiatalok. Mai első témánk, első hozzászólója Péter van a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Jánosi Péter építészmérnök vagyok, akinek egy mestere volt, Plesz Antal. Pécsi bányászból lett kitűnő építész, aki a miskolci Juno szállót tervezte, és az volt a mondása, hogy csak kor van és különbség. Tehát nem a kortól számít, és nem a kor az, ami meghatározó, hanem az emberi tehetség és az emberi tudás. Ezért azt kell mondjam, hogy itt a 50 éve fölöttieknek a kidobása és gyakorlatilag megvigálása a munkaerő piacon az egy teljes képtelenség. Ez a nyugati rendszer, hogy 40 év fölött már nem veszünk föl senkit. Mert 40 év alatt még ér valamit, a fölött már nem. Hát gondoljunk bele, hogy egy Alvar Aalto, a nagy finn építész, 80 éves korában tervezte a Finlandia csodálatos fehér épületet, ami a világ építészetének remek műve. Tehát egy bizonyos kor kell ahhoz, hogy megérjen például az építész, például egy orvos, például egy tudós. Tehát itt nem a korral kell gondolkozni, és nem a korral kell mérni egy embernek az értékét, hanem a tudásától, mint például a soroksári vasöntödébe, ahol a magminta műhelyben egy csodálatos szakmunkások készítették a motorok hátsó felfüggesztő padok, illetve a sebességváltó házak belső formáját. Gondoljon bele, hogy micsoda tudás volt az, amikor egy ilyen csoport meg tudott faragni egzóta fákból egy belső kitöltő teret, ami a motorházban ki kellett, hogy rekesztődjön. Tehát ott is, egy szakmunkásnál is egy élettapasztalat kellett ahhoz, hogy valaki magmintát tudjon készíteni egy vasöntödében. Óriási szerepe van a tudásnak és a korral járó tapasztalatnak.
Ez bizonyos hivatásokra igaz, vagy úgy általánosan is jellemző?
Ez általánosan igaz. Hát például egy politikus mikor érik meg? Nem lehet beleesni a politikába fiatalon, hát voltak tehetségek, Napóleon például az volt, de ez ritka. Egy Petőfi az egy fenomén volt. Igaz, hogy nem választották meg képviselőnek, mert ahhoz viszont politikusnak kell lenni, nem költőnek. Tehát a fiatalság az jó, különösen, hogyha valaki tehetséges, de meg kell érni. A tapasztalat az, hogy az évek során hányszor ütközik bele problémákba, és ebből tanul. Tehát a visszajelzés nagyon fontos. A visszajelzés.
Az ön hivatásában az utód nemzedékek hogy állnak ezzel a kérdéssel?
Egyből a számítógép butít. Tehát ahogy a német haláltáborokon ott volt, hogy Arbeit macht frei, Arbeit macht dumm, a munka butít. Az a baj a számítógépnek, hogy rögtön a totális valóságot adja, és az új nemzedék a számítógéppel rajzol, nem kézzel. Amíg az ember a skizpauzal 3, 4, 5, 6, 7, 8 változatot is kitalált, és aközül választott, addig most már a totális, szinte kiviteli terv szerinti pontos terveket dobja ki a gép mintákból. Ez azt jelenti, hogy a minősége a végső terméknek, például egy épületnek, az csapnivaló. Tehát vigyázni kell a számítógépes új korszakkal, és vissza kell térni a gondolkodásra. Például a fára mászó gyerek az okosabb, mint aki nem mászik fára, mert térben lát. Például.
Tehát gyakorlatilag az ön hivatásában a számítógép az nem tudja pótolni, nagy segítségre van, de a kézi befektetett energiát.
A gondolkodás nem tudja pótolni, és az, hogy variációkba gondolkodunk. Nem az első vacak ötletet dobjuk oda a megrendelőnek, hanem fejlesztünk, rászánjuk az időt, nem a fiókból veszük elő a készterméket, és adjuk el százszor. Ez a lényeg.
Köszönöm nem szépen.
Üzlet, az építészet művészet, nem pedig üzlet.
Köszönöm szépen, és akkor folytatjuk Szabolcsa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én szinte minden szempontból tudok csatlakozni az előző hozzászólóhoz. Én azt gondolom, hogy a munkahelyeknek a zömében a tapasztalatot azt alul kezelik, kevésbé számít fontosnak, mint szerintem amennyire valójában számít. Az igaz, hogy nagyobb cégeknél vannak olyan modellek, ami szerint végezni kell a tevékenységet, és nem jellemző annyira a kreativitás, mert mindenkinek ki van adva egy adott feladat, mint a szerint azt kell végeznie. De szerintem nagyon sok olyan iparág van, ahol igenis szükség lenne a kreativitás, és a kreativitásnak szerintem a kreativitásnak akkor van, hogyha van mögötte egy alaptudás, esetleg sokrétű tudás, amit az ember összekombinálva tud valami újat alkotni. Én nekem az a véleményem, hogy nem a nyugat-európai munka morál felé kell kacsingatnunk, hanem inkább a japán felé, ahol értéke van annak, hogyha valaki 40 éves munkatapasztalata van, és arra igenis vigyáznak. Például volt ebben már korábban is téma, hogy a szakmunkás képzésben az nagyon nagy probléma, hogy kiesett egy olyan generáció, pont azok az 50-60-as évek, azokból annyira kevés van, hogy hiába tanulják meg az iskolapadban a fiatalok a szakmákat, nincs, aki tovább vigye nekik gyakorlatba, hanem egyből a szakmunkás bizonyítvány, vagy a szakközépiskolai bizonyítvány megkezdése után azonnal a munkaerőpiacra kerülnek. Ennél ez egy jó egészségesebb módja volt ennek kb. 50 évvel ezelőtt, amikor elmentek úgymond idézőben inasnak a fiatalok, és ott azt, amit tanultak az iskolában, azt tudták ötvözni azzal a gyakorlattal, amit egy tapasztalt idős szakembernek tudott mutatni, és így tudta tovább örökölni azt a tudást, amit ő is összeszedett, az idős ember is, vagy a szakoktató összeszedett 50 vagy 30-40 év alatt. Ez nagyon fontos, és ez teljesen kiesett. A tervekkel kapcsolatban, a tervezéssel kapcsolatban, hogy kapcsoljak még az előző telefonálóhoz, hogy valóban az a baj a mesterséges intelligenciával, hogy olyan klisékből dolgozik, amit már egyszer kitaláltak az emberek, de akkor is úgy, hogy kreatív emberek kitaláltak valamit. Tehát, hogyha csak ahhoz nyúlunk hozzá, akkor nem lesz, aki fejleszten. Az autóiparra is nagyon igaz lesz, hogy én beszéltem egyszer-kétszer olyan autószerelővel, hogy ilyen teljesen alapdolgokat nem tudott, mert azt mondta, hogy nekik ezt nem tanították, amiket tudom, hogy egy jó mester megtanítana vele, hogy figyelj ide, ennél az autónál ilyen típus hibák vannak, olyan típus hibák vannak, erre kell oda figyelni, ez csak idővel lehet elsajátítani ezt a tudásra, hogy máshogy. És az, hogy ezt így alulértékelve kezelik, ez szerintem ez egy súlyos hiba, és valószínűleg, hogy el fogunk oda jutni pár év múlva, hogy már tanulmányok fogják kimondani, hogy ez egy hiba volt, és ezen változtatni kell.
Na de ahhoz, hogy ezt kimondja egy tanulmány, addig előtte inkább ezt föl kellene ismerni, hogy mik ennek a hátulütői.
Én beszélgettem többször olyan építőiparban dolgozókkal is, meg szellemi munkát végzőkkel is. Én engem érdekelt ez a téma, többször kérdezgettem, hogyha kapcsolatba kerültem akikkel, és mindenki azt mondta, hogy igen, ez a probléma érde valahogy. nincsenek tettek. Nem tudom, hogy ki az, akinek tennie kellene ez irányba. Talán ilyenkor az van megint, hogy egy kicsit a törvényekkel kellene segíteni azokat a munkavállalókat, akik tapasztaltak. Nem tudom, hogy ez hogy lehet egy munkáltató törvénnyel arra ösztönözni, lehet, hogy adókedvezménnyel, vagy valami mással, illetve az oktatásban is igenis visszavezetném azt, hogy legyen gyakorlata a gyereknek, is fogadják be a gyereket a gyakorlatra olyan tapasztalt cégek, mondjuk, akik már régóta benne vannak egy adott szakmában. Meg hát régen az volt a probléma, egy 20 év ezelőttél az a baj, hogy van egy csomó olyan szakma, amiben azzal kezdődik a felvételi eljárás, hogy 5 vagy 10 év szakmai tapasztalat. És most, aki kijön a szakmunkás bizonyítványa, vagy bármilyen bizonyítvány szakmai, akár egyetemi diplomával, az nem fog tudni szakmai tapasztalatot annélkül szerezni, hogy elkezdje. Most meg már ott tartunk, hogy nem számít a szakmai tapasztalat, sőt, már nincs is elég értékén kezelve. Én szerintem a jogalkotóknak, valószínűleg a szakmai intézményeknek, vagy azoknak a szervezeteknek, akik ezzel foglalkoznak, azoknak már ideje lenne valami konkrét lépéseket tenni, ne csak tanulmányok, meg kimutatások szintjén, hanem konkrét lépések történjenek afelé, hogy becsüljük meg azt a rengeteg munkatapasztalatot, amit mondjuk egy idős dolgozó megszerzett az évek folyamán, ha nem is elsősorban bérbe, de például egy olyan biztonságérzetben, hogy érezze azt a dolgozó, hogy őre szükség van, meg az, amik letett 40 év alatt, az egy érték.
Köszönöm szépen Szabolcs gondolatait, és a témánkat természetesen folytatjuk, de a hírek előtt még hallgassuk meg Dolgos Andreát, a közész alelnökét, arról, hogy az 50 év felett, illetve Attilát pontosan, tehát Dolgos Attilát, arról, tehát, hogy az 50 év felett, illetve a nyugdíjas munkavállalóknak milyen esélyei vannak. Szerkesztőnk kérdezte őt a délelőtt műsorában.
Nagyon-nagyon sok a terület, nem itt, nem is tudom bekorlátozni, ahol a korosztály munkát tud vállalni. Igazából, hogyha kellene negatívot mondanom, akkor az irodai munkáknak az elérhetősége, hiszen ezeket leginkább aktív korúakkal töltik be a vállalkozások. A másik oldalról viszont van ugye sok magasabban képzett, akár fehér galléros pozícióból nyugdíjazott emberke, aki szeretne valamilyen formában ilyen jellegű munkát végezni. Ezeknek az elérhetősége nagyon-nagyon szűk réteg számára elérhető. Egyrészt talán a Budapest-Pest megye környéke, vagy megyeszékhelyek környékén, de irodai munkából azt gondolom, hogy nehéz találni olyat, ami esetleg még rugalmas ráéréshez is igazítható, és nem 40 órás munkavégzésről beszélünk. Ezen túl egyébként mind az összes kéggalléros pozíció, a kereskedelem, a vendéglátás, a takarításos munkák, most így a tavasszal nagyon nagy kereslet van a kint végezhető, akár karbantartó, kisebb kertészeti feladatokat, felsorakoztató munkákra, multinacionális kereskedelmi partnereink vannak, akiknél nagyon nagy mennyiségben teljesítünk óraszámokat, úgyhogy nehéz ezt besorolni. Ugyanakkor egy ilyen üdítő például, hogy van olyan nyugdíjszövetkezet is az országban, akik csak IT-s nyugdíjasokból teszik ki a csapatukat, és így vállalkoznak különböző projektek megvalósítására, de akár van olyan szövetkezet is, aki például a mérnököket sórakoztatja fel. Úgyhogy nagyon-nagyon sokrétű a területek listája, amin egyébként teljesítenek.
Dolgos Attilát, a közész alelnökét hallottuk, és jöjjön néhány üzenet a témával kapcsolatban. Nagyon jó a duális képzés, amit a Fidesz kormány bevezetett, a diákok kinti munkahelyeken tanulhatnak gyakorlatot. Másik hallgatónk azt írja, favágással foglalkozok, még senki nem találta fel, az AI sem, hogy a számítógép a fa tövénél hogyan vágná ki a 15 méteres fát. Mi kamionsofőrök kelendőek vagyunk nyugdíjasként is, mert a fiatalok számára az nem vonzó műfaj, fiatalítás a délkelet-ázsiai országokból történik, főleg Fülöp-szigetek Indiából. És még egy üzenet, 58 éves vagyok, 44 éve dolgozom, az 50 éves főnök úgy kezel, mint aki fogyatékos, a 28 éves még rosszabb, sírva járok dolgozni, nincs hová menni, írja kedves hallgatónk. Mi a véleményük tehát erről? Folytatjuk hamarosan a hírek után azzal kapcsolatban, hogy milyen esélyei vannak egy 50 év feletti munkavállalónak a munkaerőpiacon, de most halljuk, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban. Híreink következnek, a bemondó Beslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oszkcsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkosszolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. A NAV 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat foglalt le az Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállítókban. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A gyűjtés az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Örs-Verzér tere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kigyulladt egy mérővonat Szegléd és Abony között, ezért a szakaszon leállt a forgalom. A Mávinform tájékoztatása szerint a Budapest-Szegléd-Debrecen vasútvonalon hosszabb menetidőre és kimaradó járatokra kell számítani. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvénysorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. Holnap többnyire felhős lesz az ég, helyenként zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán!
Mai témáink a következők. Ön szerint milyen esélyei vannak egy 50 év feletti munkavállalónak a munkaerőpiacon? És mit gondol, a legsikeresebb magyar labdarúgó klub a Ferencváros folytatja sikersorozatát a következő években is? Vagy lesznek komoly vetélytársai? Szombaton az FTC a Magyar Kupa győzelemért játszik az ETE ellen. És mielőtt hallgatóinkkal folytatnánk, következik egy beszélgetés az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgató helyettesével, Szegedi Andreával, akit Csesszegi Balázs hívott fel telefonon.
Nemrég érkezett egy SMS a témakörünkhöz, amelyben egy hölgy azt írja, hogy 50 plusz, hát 40 fölött sem találok már állást. Közgyűjteményben dolgoztam hosszú évekig, most pedig már takarítónőnek sem kellek. Ilyen helyzetben vannak az 50 pluszosok ma valóban Magyarországon, vagy ez csak egy kirívó példa?
50 pluszosként is nagyon örülök az SMS-nek, azért, mert azt gondolom, hogy rávilágít egy nagyon fontos társadalmi problémára. Nem csak nálunk probléma, általában véve probléma, vannak társadalmak, országok, ahol ezt hamarabb felismerték, van, ahol még ez egyelőre a kihívás szintjén mozog. Azt kell mondanom, hogy a hölgy problémája egyszerre egy társadalmi kihívás, és egyszerre nyilván neki egy személyes probléma. Társadalmi kihívás, és itt jön a mi lehetőségünk, hogy azért azzal szembesülnie kell mindenkinek, hogy egy olyan demográfiai változás zajlik, ahol egyre inkább fel fog értékelődni a 40 pluszos, 50 pluszos munkavállaló. Nagyon sok előítélet van még velük szemben, velünk szemben, nagyon erősen az Z-generációra fókuszálunk még, de pontosan az ilyen helyzetek miatt kell megtanulnunk újra odafigyelni erre a generációra, vagy egyáltalán odafigyelni erre a generációra.
Akkor beszéljünk először ezekről az előítéletekről. Mik ezek az előítéletek, ami velünk 50 pluszosokkal szemben fennáll a munkaerőpiacon?
Elkezdtünk sztereotípiákban gondolkodni, aminek van előnye, van hátránya. Előnye ugye, hogy muszáj néha sztereotípiában gondolkodnunk, mert úgy tudunk egy kicsit így fakkokba rakni dolgokat az életünkben, meg a körülöttünk kialakult eseményekkel kapcsolatosan. Hátránya, hogy igen, fakkokba rakunk dolgokat, és kialakult ez az elképzelés, hogy hát az 50 plusz, ez egy lassú generáció. Holott, ha megnézzük a tényeket, akkor pontosan nem ezt látjuk. És a hölgy problémája, vagy egyáltalán ennek a generációnak a problémája éppen az előítéletekből adódik. A tények meg ennek ellent mondanak. Ha megengedik, mondok néhány. Nem fogok mindenkit untatni, és nem fogok sok adatot mondani, csak azokat, amiket nagyon jó lenne, ha látnának a munkáltatók, akik egyelőre, és alaptett joggal, de nagyon erősen az Z-generációnak a munkaerőpiaci integrációjára fókuszálnak, ami egy nagyon fontos dolog. Tehát azt kérem mindenkitől, hogy ne úgy vegye, amiket elmondok, hogy a fókuszpontot el kell vinni az Z-generációról. Nem, arra kell fókuszálni, hogy ezen a munkaerőpiacon jelen pillanatban van 4 generáció, az X, az Y, a Z, tehát a most pályakezdők, a 40-esek, aztán jövünk, 50-esek, és ott vannak még adott esetben mondjuk a baby boomerek, a 65 felettiek. És nekünk meg kell tanulni együtt dolgozni, és meg kell tanulni a munkáltatóknak is kezelni ezt a helyzetet, ami egy komoly kihívás. Milyen ez a generáció, majd nevezük X generációnak, jó, ez a mostani 50-60 évesek. Először is, ez egy nagyon jól képzett generáció. Ha megnézzük a diplomások arányát, akkor ebben a generációban közelít legjobban az uniós átlaghoz. Ennek a generációnak mindössze 10%-a olyan, akinek csak alapfokú végzettsége van, tehát majdnem a negyedének diplomája van, felsőfokú végzettsége. Egy nagyon széles rétegnek középfokú végzettsége van, ez vagy szakképzettség, vagy sima általános középfokú végzettség. A másik dolog, hogy nagyon nehéz elképzelni innovációt az 50 plusz generáció nélkül. A tapasztalatuk miatt, az élettapasztalatuk és a szakmai tapasztalatuk miatt.
Itt egy pillanatra hadd vágjak közben még annyit a sztereotípiákról, hogy, és akkor mivel én is 50 pluszos vagyok, magamat is beleértve, sokszor azt gondolják, hogy a mi digitális kompetenciáink azok már nem egyeznek meg az övékkel. Holott talán mi voltunk az első olyan generáció, aki elkezdett digitálisan dolgozni és használni azokat az eszközöket, amikkel fel is gyorsult a munkavégzésünk, illetve talán könnyebben tudtunk dolgozni, tehát én szerintem pont ez a generáció még tökéletesen tud alkalmazkodni a digitális kihíváshoz is.
És itt jön a következő dolog, csatlakozva arra, amit ön mondott, hogy igen, egyrészt jól használunk eszközöket, de azt is hozzáteszem, hogy nem biztos, hogy mindenki. És itt jön a munkáltatóknak a felelőssége, és az velük szembeni kihívások, vagy az ő kihívásaik. Egyrészt muszáj foglalkozniuk ezen a generációval, ugyanis az X generáció teszi ki a munkaerőpiac 40%-át Magyarországon, és minden évben csökken a munkaerőpiacra belépő fiatalok száma, mert hogy egyre kevesebben vannak, ugye több 65 éves él nálunk, mint 14 év alatti. És egyre több az, aki kilép a munkaerőpiacról, mert vagy kiesik valamilyen módon, vagy nyugdíjba megy. Hogy érzékeljük a számokat, már most majdnem 20 ezer az a különbség, amivel kevesebb a belépő, mint a kilépő, de ez mondjuk körülbelül 2040-2050-re 80 ezer lesz. Tehát először is kell a munkaerő, ezért is figyelni kell arra, hogy ezt a generációt bent tartsuk. Bent tartani akkor tudjuk, hogyha időben elkezdünk gondolkodni. Időben elkezd gondolkodni mind a munkavállaló, mert ez kettős felelősség, mind a munkaadó. A munkaadónak egy karrier utat kell kiépíteni a munkavállaló felé, és ebben, ha ő úgy érzi, hogy hiányoznak a digitális kompetenciák, akkor tegye lehetővé, hogy elsajátítsák. Nem vagyunk lassúak, és jól képzettek vagyunk, és a legtöbbünk nyitott is rá.
Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
Ahová szép számmal érkeznek az üzenetek, és mivel ez a délelőtt című műsor témája is volt, ezért is gondoltuk, hogy ezt tovább visszük, pont emiatt, hogy nagyon sok üzenet érkezik, és az imént pedig Szegedi Andreát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgató helyettesét hallottuk, akit a szerkesztő Cseszregi Balázs kérdezett, de mi a vélemény az elhangzottakról, és úgy általában az alapvető kérdésünkről, hogy milyen esélyei vannak egy 50 év feletti munkavállalónak a munkaerőpiacon, vannak-e előítéletek, jogosak-e ezek, és hogy valóban lassú-e az 50 feletti nemzedék. Itt van velünk következő hallgatónk, Attila is. Jó napot kívánok!
Jó napot! Hallgatón egészen is volt. és most is hallgattam, olyan, hogy mondjam önnek, nekem jó munkahelyem volt a MÁV ZRT-nél. Beteg lettem, és utána vége a karriernek. Majdnem 10 évig mozdony vezettem. És utána mentem az utcára. Hát mentem hagymát utolni, percesemet kapálni, meg hát ilyen, tudja, szőlőt kapálni, meg vecceni. Ez mind fekete munka volt. De muszáj voltam, mert nem volt pénzem. Tanultam sok mindent. Tehát egyszerűen nem tudok mit csinálni. Ahol lakom, elmondom őszintén, ahol lakom, Szolnok megyében lakom, Nagy Rév település. Kecskeméttől meg Szolnoktól 50 kilométerre. Beteg vagyok, nem vesznek föl sehová sem. Megmondom őszintén, mikor viszem a papírt a házorvostól, rájövő, hogy epilepszia, előtte volna van fölvétel, viszont utána nincs fölvétel. Tehát ez nem értek egyet. Van jogosítványom, Targoncára is van, évközelében is, de hogy működik az ország? De nem értek egyet az egész rendszerrel. Tehát nekem hiányzik nem a pénz a minden, hanem hogy emberek között legyek, egy itthon csak gondolkodjak, hogy mi lesz holnap. Érti, szerkesztő úr.
Igen, egyébként lennének olyan területek, ahol lehetne ezzel a betegséggel akár elhelyezkedni, tehát mondjuk nem éppen a közlekedésben?
Hát hogy mondjam önnek, amikor bementem a Kecskemétre, azt mondta a hölgy, hogy oké, mehetek a Mercedesnek a raktárába, van ugye raktár papírom is, és mondta, hogy oké, mehetek, de mondom, munkásszálló. Rendben van. De hol lakik? Hát mondtam itt, lehet munkásszálló, csak aki 60 km körzeten kívül lakik. Hát most, ha kell a munkaerő, vagy nem kell a munkaerő. Nem értem meg. 5 kilométer van itt a elágazás, ahol lakom. Pici falu, és akkor a busz elmegy itt, Kecskemétre, oda a Mercedes gyárhoz, és akkor nem áll meg a busz. És mondta a buszsofőr, hát ismerem, mert hát ismerem őket, hát Tibakári, teljesen mindegy, nem letámozom. És mondja, hogy ő nem állhat meg. Beszéljek a főnök asszonyja, vagy főnökséggel. De hát most én egy kutatik, senki vagyok. Hát kell egy ember, vagy kettő, vagy három, akkor sem. Egyszerűen nem megy. Ez a Tiszán túl, ez egy ilyen lehetetlen vidék. Tőlünk Szolnokra, ahol lakom, nézem a térképen, Nagy Rév, azt mondja, hogy utolsó buszom, hogyha akarok menni a Szolnokra, az 18 óra 40-kor megy be. És hogy megyek be?
Értem, tehát inkább beszéljünk a végén most arról, hogy gyakorlatilag mondja, akkor mennyi ideje van állás nélkül?
Hát most dolgozom, elmondom önnek, dolgozok egy, nem mondom, hogy hol, megmondom, hogy hol dolgozok, és az üzemben. Van tápézre vagyok már több mint 2,5 hónapja, van idegbetűpíz, járok a idegbetűpődés, bocsánat, elmondom. Egy csomó idegtől kaptam, infúzót kaptam, most menni kell idegsebészetre, és nem örülnek, hogy nem megyek vissza.
Tehát akkor valahova azért várják vissza ezek szerint.
Hát várnak vissza, csak hát nem tudom, hogy tudok kilábalni ebből a bajból.
Igen, tehát itt most azért alapvetően akkor ugye a betegségről van szó, de szerencsére azért, hogy hallgatónk gondolatait végigkísértük, lenne hol elhelyezkedni, de hát ez még mindig a jó hírek közé tartozik, és ennek örülhetünk is. Végül is nem a terület határozza meg, hogy Tisza vagy Bodrog, vagy Dunántúl, vagy Észak-Magyarország, hogy milyenek az elhelyezkedési lehetőségek, szerencsére így akkor vannak, és ezt erősítik meg hallgatóink is. Nagyon sok üzenet érkezik. Férjem műszaki mérnök, 71 évesen szakértőként visszafoglalkoztatják, kisújjában a szakma, ezt tartja életben. Másik hallgatónk István azt írja, hogy az idősebb ember már egyéniség, ezért nehezebben alakítható, formálható, ez nem előnyös a munkáltatónak. Aztán még egy üzenet, írja, hogy az XYZ generációról csak annyit, hogy jogi egyetem ugyan van, de kötelezettség főiskola vagy kötelezettség egyetem nincs. A két utóbbi a szülők és az általános iskolák tanárainak lenne feladata, de ezeknek már régóta nem tesznek eleget, írja János. Most pedig hallgassuk meg a Szegedi Andreával készült beszélgetés második részét. Szegedi Andrea az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgató helyettes, akit a szerkesztőnk Cseszregi Balázs hívott föl.
Beszéljünk egy picit arról, hogy mi ennek a generációnak az előnye, a lojalitás, a tapasztalat és a nyitottság mellett, illetve vagyunk-e elég rugalmasak ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy jó, hát akkor eddig ezt csináltuk, most de bármikor, bárminek szívesen neki látok, vagy ha ez kell, akkor bármit szívesen megtanulok.
Nyilván itt sem igaz mindenkire, hogy jók a digitális kompetenciáik, de én azt látom, hogy ott van még ebben a generációban az a lehetőség, hogy tovább mozduljunk. És még egy dolgot el kell fogadni, és még egy dolgot jó, hogyha látnak a munkáltatók, hogy amint említettem, erősen fókuszálnak a Z-generációra, ami egy nagyon fontos dolog. De az, hogy a Z-generációt jól tudjuk például integrálni, nagyon kell az, hogy ott legyen például ez a generáció, mint mentor. Akkor lesz igazán sikeres és innovatív egy cég, ez tényleg tapasztalatok mutatják, hogyha megtanítjuk együttműködni őket, nem kiszolgáltatjuk őket egymásnak, főleg nem szembeállítjuk. És igen, nagyon sokakban ott van, és mi sem mutatja jobban, hogy egyrészt ott van benne a lojalitás. Nevezzük lojalitásnak, vagy nevezzük úgy, hogy sokkal jobban ragaszkodunk egy adott munkahelyhez, mondjuk, mint egy Z-generációs. Ők koruknál fogva könnyebben váltanak. Mi jobban ragaszkodunk. Minden új belépő egy cégnek, vagy aki elhagyja őket és újra belép, súlyos milliókat jelent. Amíg megtalálja, felveszi, betanítja. Tehát csúnyán mondva, spórolni is tud rajtunk. Ott van a tapasztalatunk, amit már hozunk magunkkal, és ott vannak a vezetői skilljeink, amit elsajátítottunk közben. Tehát ezeket igenis, hogy nagyon jól lehet használni.
Ön milyen irányokat lát azok számára, akiknek 50 fölött, tehát ennek az generációnak kell váltani, vagy egész egyszerűen csak akar váltani, mert úgy érzi, hogy neki most már muszáj, és nem feltétlenül a pénz miatt, hanem egész egyszerűen csak azért, hogy valami mást csináljon, mint eddig.
Sok esetben az is óriási probléma, és főleg a nőknél látjuk, ez számadatokkal bizonyítható, hogy míg a férfiak Magyarországon ugye 60 plusz korban kezdenek kipörögni a munkaerőpiacról, nyugdíjba megy, elveszíti az állását, vagy éppen vált valami irányba, a nőknél ez hamarabb elkezdődik, tehát a női munkavállalókra még jobban kell figyelni. Még egy dolog, nehéz, még ha úgy is dönt egy munkáltató, hogy megpróbálja őket megtalálni, sok esetben pontosan a sorozatos kudarcok miatt már nem jelennek meg a munkakeresők között. Tehát egyrészt nagyon kellene ösztönözni azokat a 40 pluszos, 50 pluszos munkakeresőket, akik már úgymond feladták, hogy megjelenjenek újra a munkakeresők között. De nagyon sokan úgy döntenek, hogy jó, akkor ő már nem próbálkozik ezen, hanem vállalkozást indít. Lehet azért, mert gyerekkori álma, lehet azért, mert érzi magában a tüzet, és ő még be akarja bizonyítani. Lehet, van egy olyan ötlete az eddigi tapasztalat alapján, amire azt mondja, hogy jó, akkor most megpróbálom megvalósítani, de az is lehet, hogy pont a kényszerűség viszi rá, amiatt, hogy a munkaerőpiacon már valami módon nem tud magának munkát találni. Tehát vagy megpróbál a munkaerőpiacon boldogulni, vagy vállalkozást indít, vagy én látok nagyon jó példákat külföldön arra, hogy maga a társadalom kezd el úgy átalakulni, hogy egy kicsit komfortosabban érezhessék magukat azok, akik ebben a korban vannak, és visszatérnének a munkaerőpiacra. Még egy dolgot hadd tegyek hozzá, hogy miért jó ez a generáció. Iszonyat monotonitástűrő képességünk van, és nagyon sok olyan munkát, például a közigazgatásban, amit a fiatalok nagyon nehezen tolerálnak, nagyon szívesen elég ez a generáció. És nagyon sokan dolgoznak segítő szakmában, amiből lehet, hogy azért lép ki, mert kiég, de egy idő után, ha nem is teljes állásban, nagyon szívesen visszatérne. És itt jön az a társadalmi felelősség, hogy ahol magas ennek a korosztálynak a foglalkoztatási rátája, és ez főleg a skandináv országok, ott eleve nagyon rugalmas a munkaerőpiac velük szemben. Tehát nem biztos, hogy már mindenki szeretne 8 órában dolgozni, vagy nem biztos, hogy mindenkinek megfelel a kötött munkarend, már csak azért is, mert egy szendvics generációról van szó, ott a gyerek, de ott vannak az időszülők, és próbálnak ehhez alkalmazkodni. Tehát arra próbálok utalni, hogy mindenki felelős abban, hogy ez jobban működjön, maga a munkavállaló is az élethosszígtartó tanulással, és a munkáltató a karrierúttal, a képzéssel és a rugalmassággal.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
Szakértő vendégünkkel ezúttal telefonon tudtuk megszervezni a beszélgetést, nem tudott itt lenni, de így is értékes gondolatokat hallhattunk tőle. Szegedi Andreát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgató helyettesét hallottuk, és maradt még 8 perc erre a témánkra, 3 hallgatónkat tudjuk még meghallgatni. Arra kérném őket, hogy röviden mondják el a gondolataikat. Itt van Sándor, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én pozitív benyomással vagyok ebben a témában, mert hát 33 évet lehúztam egy munkahelyen, és már jóval 50+ vagyok, és most már azóta a második munkahelyet taposom, de nem azért, mert nem felelt meg a munkahely, úgymond, és keresnek is ilyen idős munkavállalókat.
Ez milyen hivatás egészen pontosan?
Tessék?
Milyen hivatás ez egészen pontosan, amit űz?
Hát műszaki terület. És hát a kis vállalkozásnál dolgozom jelenleg, és hát a cég átlag életkora jóval 40 fölött van, tehát igen-igen tapasztalt embereket gyűjtött maga köré az a vezető, aki ezt a vállalkozást üzemelteti.
Hát egy ilyen kis vállalkozás, ahogy mondta itt a szakértőnk is tulajdonképpen, hogy amikor már így föladná az ember, vagy föladja, hogy akkor azért a kisebb vállalkozások keresik az adott területben szakértelemmel rendelkezőt.
Így van, és úgymond meg is becsülik az embert, tehát és segítik is. Igaz, hogy nekem is egy kis mobilitást kellett vállalnom hozzá, de hát valamit valamiért.
Itt szintén a szakértőnkre hivatkozva, hogy tehát érdemes fölkutatni, tehát nem csak azt, amit kínálnak, hanem úgy utána járni más embereknél is, hogy hol lehetnek ilyen kisebb vállalkozások?
Igen, meg tehát nyitott szemmel kell járni a világban, mert én igaz, 30-as a fiam, aki ugyanezt a metódust választotta, és én mindig aggodalommal voltam végezte, hogy nem tetszett neki egy munkahely, nem volt megbecsülése, és ő tovább állt. Tehát most kipróbáltam én is azt, hogy milyen az, amikor egy kicsit kihívás elé kell nézni az embernek, még 50 fölött is.
Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta, és akkor még Gábor és Bertalan véleményére is kíváncsiak vagyunk, de elsőként Gáboréra. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Gábor vagyok. Még éppen nem 50-es, hanem pont alatta, de egy 26 év vezetői tapasztalattal rendelkezem. Alkalmazott vezetőként és így akkor munkáltatóként is tudok nyilatkozni. Az a baj a Z generációval, illetve hát az ő integrálásukkal, hogy amit mondott a szakértő is, hogy monotonitást eltűr az 50 éves, a 20 éves az nem. Ő nem fogja megvárni azt, hogy 5 évig, azt mondjuk, hogy 5 év van a belépsz, és akkor előléphetsz. Fél években gondolkodnak. Nincs meg az iskolában az a képzés, ami alapján a biztonságot, a stabilitást hangsúlyoznák. Tehát nekem kell mondani, hogy gyere be, hát van egy gyereked, mi lesz, hogyha nem jársz be dolgozni, és a lelkére kell beszélni, jöjjön be. Ő tesz kegyet azzal. Na az 50-es az már tudja, hogy van családja, van veszíteni valója, és van egy olyan tapasztalata, amit igazából meg kellett szerezni. Munkatapasztalat, élettapasztalat, és lehet, hogy ezért is tűrik jobban a monotonitást, mert van veszíteni valója.
Ugyanakkor azt is mondják, hogy a fiatalok, tehát a mondjuk a 20-as, 30-as nemzedék, hogy igazából ebből a szempontból azért is rugalmas, mert nem akar megalkudni olyan körülmények között, ami mondjuk még egy 50-esnek se jó, és ezért hamarabb tud nemet mondani. Amire mondjuk egy másik nemzedék már nem biztos, hogy képes.
Igen, de tehát a munkáltatóknál is azért mi is folyamatosan fejlesztjük a munkakörülményeket, olyan tisztaság van, olyan feltételeket teremtünk, gyártási területen dolgozom, ami hát nem a 2000-es évek eleje vagy a 90-es évek vége, hanem igencsak egészséges környezetet a szakterületen a lehető legjobbat próbáljuk nyújtani, de akkor sem, mert nem tudjuk biztosítani azt, hogy munka közben mondjuk a telefont folyamatosan nyomkodja, és már onnantól kezdve itt veszély van.
Köszönöm szépen Gábornak, és akkor Bertalan véleményét is a témánk lezárásaként meghallgatjuk.
Jó napot kívánok, Bertalan. Még másik kettő érdekes megfigyelés az utóbbi évekről, hogy például, ahogy hallottam, a dél-kelet-ázsiai cégek, most nem akarom a céget nevén nevezni, 3 év után lecserél a teljes gárdáját, így fokozatosan munkavállalóról munkavállalóra, akár a pénzügyi osztályon, akár a szakismereti, vagy a termelő területén, mert állítólag aztán utóbb hallottuk, hogy nem akarja, hogy a vállalati titkokat kivigyék a dolgozók a vállalattól. Ez az egyik érdekesség. A másik pedig van az, hogy például az ismerősöm esetében mostan a negyedik cégen úgy tűnik, hogy már egy éven túl van, itt megtartották, de az előző 3 helyen szinte napra pontosan kidolgoztatták vele a próbaidőt, a 6 hónapot, és utána mindenféle indok nélkül lapátra tették, mint szokták mondani pestiesen. Ezek között volt olyan is persze, hogy a kollégám szóvá tette, hogy az ő gépén nem ment a porelszívó, és a másik garbantartásra lehetett gépen pedig le jó volt, mert előtte ottan tudta, hogy dolgoztak rajta az másik kollégái. És hát a főnök ezt nem vette jó néven, hogy ő adott kérést, nem is utasítást, csak kérést, hogy tegyék már át a jó porelszívót az ő gépére, mert az ő gépén meg rossz volt, azt nem akarták meccsen. Vannak érdekességek még azon kívül, ugye, hogy fiatal legyen, de gyakorlattal rendelkező.
Igen, hát egy kicsit ellentmondásos, de tulajdonképpen hát megoldható a gyakorlattal. Köszönjük szépen, és akkor az 5 órai hírek után is hallgassanak bennünket, mert a sporttal folytatjuk, de már most sokan küldenek üzenetet a témánkhoz. A legsikeresebb magyar labdarúgó klub, a Ferencváros folytatja a sikersorozatát a következő években is, vagy lesznek-e komoly vetétársai. Szombaton az FTC a Magyar Kupa győzelméért játszik a Zete ellen. Ezzel folytatjuk, vendégünk pedig a kommentátor Katona László lesz.
Juhász Zsoltán.
5 óra van, most híreink következnek, a bemondó Beslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Az Irán elleni légicsapások újraindítását és a korábbinál intenzívebb bombázásokat helyezett kilátásba az amerikai elnök arra az esetre, ha Teherán nem teljesíti Washington elvárásait. Bár Donald Trump a hormuzi szoros védelmében indított szabadságprojektet a tárgyalásokon történt előrelépés miatt tegnap váratlanul felfüggesztette, a kikötői blokkád továbbra is érvényben marad. Az amerikai kormány elsődleges célja az iráni atomprogram végleges leállítása. Támadásért egy francia szállítmányozási vállalat máltai lobogó alatt közlekedő hajóját a Hormuzi szorosban. A Fülöp-szigeteki legénység több tagja megsebesült, a tankerben pedig károk keletkeztek. A sérülteket kimenekítették és orvosi ellátást kapnak. Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, a támadás célpontja nem Franciaország volt. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Osztsát Banknak azt a készpénzállományt és aranykészletét, amelyet a magyar titkosszolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak, a feltartóztatott pénzszállítók személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Volodymyr Zelenszky a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarország a konstruktív hozzáállásért. A NAV 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat foglalt le az Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállítókban. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelemírásbeli érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kellett ezt szétírnia a diákoknak. Az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehetett választani. A magyar vonatkozású hosszú esszében első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a középszintű történelem érettségén a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdéssorok és a népszerű esztétémák, mint például a céhek működése, a Rákosi korszak vagy első Károly hatalmának megszilárdítása kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. A szakértők szerint a feladatsor összeállítója a rendelkezés álló időhöz mérten is jól határozták meg az elvárt munkamennyiségét. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Örsvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Végül az időjárásról. Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, zivaratok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható.
Műsorajánlat.
Bartók Béla 1936-ban Törökországban végzett népdalgyűjtő munkája kulcsfontosságú volt a török népzene modern kutatásában. Több mint 90 dalt rögzített, amelyek párhuzamokat mutattak a magyar népzenével. A gyűjtőút során Bartók a török-magyar zenei rokonságot kutatta, de nem csak gyűjtött, hanem a török szakembereket is tanította a népdalgyűjtés módszereire.
Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Sipos János népzenekutató. Gondolatébresztő beszélgetés, Ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
Gondolkodjunk együtt a műsor második részében arról, hogy a legsikeresebb magyar labdarúgó klub, a Ferencváros folytatja sikersorozatát a következő években is, vagy lesznek komoly vetétársai? A szombaton ugyanis az FTC a magyar kupa győzelméért játszik a Zete ellen. Jöjjenek ennek a részletei. Kétszer is találkozik egy héten belül a Ferencváros labdarúgó csapata az itthon szinte mumusának számító Zetével. Szombaton a Magyar Kupa döntőjében, majd 16-án a bajnokság utolsó fordulójában, és mindkétszer komoly téttel bíró mérkőzésen. A Magyar Kupát 25. alkalommal nyerheti meg az FTC, de utoljára ez 2022-ben sikerült neki, az Zete eddig egyszer, 2023-ban diadalmaskodott. A bajnokság utolsó fordulójában már nem csak a fővárosi zöldfehéreken múlik, hogy megvédik-e bajnoki címüket. Ha az Eto nyer Kisvárdán, az FTC egészen biztosan nem lehet bajnok, hiszen a győrieknek egy pont előnye van. Az Üllői úti gárda zsinórban 7 bajnoki címet nyert, és a nemzetközi kupákban is remekelt az elmúlt években. Május 9-én szombaton rendezik a Puskás Arénában a labdarúgó Magyar Kupa döntőjét, ahol a Ferencváros tehát a Zetével mérkőzik, és a Nemzeti Sportrádióban a mérkőzés egyik kommentátora, Katona László lesz, aki műsorunk szakértő vendége. Szervusz!
Szervusz, szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Te kire tippelsz, figyelembe véve azt is, hogy az Zete a bajnokságban idén már kétszer is legyőzte a Fradit?
Én azt mondom, mivel ez egy másik történet olyan szempontból, hogy itt lehet akár 11 külföldivel is felállni, mert nincs magyar szabály a magyar kupában, bár ezt a szót, hogy magyar szabály, ezt nem feltétlenül kell így érteni. A lényeg az, hogy nyugodt szívvel lehetne 11 külföldi játékosa is az FTC-nek, illetve az Alaeger szegnek is, de a Ferencvárosban a kapus poszt az eléggé magyaros, tehát Dibusz vagy Gróf, esetleg Varga, tehát ott biztosan, hogy magyar játékos lesz. A többi esetben viszont most már Gomez is magyarnak mondható, az argentin hátvédjük, úgyhogy ezzel tudnak játszani a Fradinál leginkább, hogy aztán majd az egy hétre rá következendő, szintén Zalaegerszeg elleni mérkőzésen egy kicsit frissebb, magyarokkal felálló Ferencváros álljon ki majd a Zalaegerszeg ellen. Én azt mondom, hogy a Fradi a kupát behúzza, de például mondjuk a bajnokságban az Eto saját kezében tartva a sorsát, mondjuk Kisvárdán azért a 3 pontot el fogja hozni.
Az Ete mumusa a Fradinak?
És még barátja is a klub olyan szempontból, hogy a két szurkolótábor kedveli egymást, tehát hogy még azt se lehetne mondani, hogy háborús hangulat lenne majd a Puskás Arénában, mert nagyon kedvelik tényleg egymást a klubok, illetve a szurkolótáborok is, de ugye a bajnokságban két alkalommal is az Ete meg tudta verni a Ferencváros, tehát ezek a elhullajtott 3 pontok pont itt a bajnokságban, a véghajrában nagyon sokat számítanak a Fradinak, de alapjába véve a Ferencváros otthon kikapott 5 alkalommal is, az nagyon sok, viszont idegenben meg nagyon jó a Fradi. Az Alaegerszeg pedig egy ilyen nagyon egyedi utat képviselve, pedig tényleg ebben az évben, vagy akár még a 25-ös esztendő második felét is idevéve egy üde színfoltja a magyar labdarúgásnak, de azért ez egy kupadöntő, tehát ez teljesen más. Annak egyébként lehet örülni, hogy a Fradi például bejutott a fináléba, mert így a Puskás Arénában, ha nem is majd 65 ezeren lesznek, de legalább egy 40 ezer néző már csak azért is lesz, mert mégiscsak a Fradi az egyik csapat, és ezt ki kell mondani, tehát a leginkább kedvelt magyarországi labdarúgó klub a Ferencváros.
És a témán kívül az, hogy a két szurkoló csapat kedveli egymást, ez nem lehetne egy kicsit példaértékű más játékok esetében is, illetve más csapatok esetében is, hogy ilyen legyen?
Hát biztos vannak különböző gondolatok, amikben nem nagyon értenek egyet a klubok, meg nincs közös pont leginkább, tehát aki éppen keleten, éppen egy Diósgyőr, Kisvárda, vagy éppen Kazincbarcika, Debrecen, de inkább a Diósgyőr-Debrecen kontrasztot mondom, ott nehéz azért a barátságot megtalálni, tehát a miskolciak nem kedvelik a debrecenieket, de például azt hiszem a győriek se nagyon vannak oda az alaegerszegiekért, Úgyhogy ez egy másik dolog, másik történet.
Egy másik műsor témája
is. De ilyen a szurkolói kultúra leginkább, tehát hogy még Budapesten belül is ugye nagy a harc, olyan szempontból, hogy az Újpest vagy éppen a Ferencváros pont a hétvégén mutatták azt, hogy mennyire nem kedvelik egymást, de hozzáteszem, ebből kezd kinőni a társadalom, hogy a gyűlölködés a pályáról. Az MLS is, a Magyar Labdarúgó Szövetség is ezt nagyon erőteljesen súlykolja a szurkolók felé, hogy nem feltétlenül szabadna ezt a pályán belül-kívül mutatni, hogy nem kedveljük egymást.
Itt van velünk Gábor, kedves hallgatónk is, neki mi a véleménye erről, mire számít? Jó napot kívánok!
Tiszteletem, hát az a véleményem, hogy nagyon-nagyon akarom és szeretném, hogy megszakadjon a Ferencváros sorozata, mert ez borzasztó unalmas, hogy állandóan jelenik meg a bajnokságot, sőt, sokszor még a kupát is. Egyrészt azért, mert nagyon unalmas, másrészt meg azért a piszkos rút állam őket. Sose szerettem az FTC-t. Itt volt az a vasárnapi USC elleni mérkőzésük. Annyira szurkoltam az Újpestnek, nem csak azért, mert őket szeretem, az Újpest kedvencem, hanem mert ráadásul etódukkel vagyok, tehát nem kérdés, hogy mennyire akartam az újpesti győzelmet. Hát szegényeket borzasztóan sajnáltam, most már több mint 10 éve, több mint 30 mérkőzés óta nem tudják legyőzni az FTC-t. Ez egyszerűen nem lehet igaz. Nem igaz, hogy ennyivel jobb a Ferencváros az újpesti. Egyszerűen nem igaz.
De hát nem ezek szerint ennek igaz.
De nem tudom megmondani, hogy milyennek azokat, de borzasztóan elkeserítő. Az igazság, megmondom magának őszintén, hogy ha valamelyik kedvenc csapatom nyerné sorozatban a bajnokságot, akkor nem beszélnék így, akkor azt mondanám, hogy fú, de jó, ennek körülök. Mondjuk az ETO, az MTK vagy a Vasas, fú, annak nagyon tudnék körülni, de az FTC-t nem, azokat nagyon-nagyon utálom, és borzasztóan elegem van már.
Inkább belőle. Mondjuk úgy, hogy nem szeretem, mert pont igen, erről beszéltünk, hogy azért a szurkolói kultúra, mi is azért mutassunk jó példát.
Jó, akkor mondjuk úgy, hogy nem szeretem őket, sose voltam Fradi Zucker, nekem mások a kedvenc csapataim, és azt szeretném, hogy fú, ha egyszer megélnék, most nagyon vágyom arra, hogy az ETO megnyeri a bajnokságot, és szerintem meg is fogja nyerni, mert Kismárdán nem létezik, hogy nem győznek. Ha most megnyeri az ETO, meg fogja nyerni, és jövőre esetleg az MTK, a Vasas, vagy az USC, az Újpest, fú, de jó lenne, annyira tudnék örülni neki.
No, hát ez a lényeg, hogy mindenki azért bizakodik, meg tud a kedvencének örülni. Nagyon szépen köszönöm Gábornak a gondolatait, és akkor folytassuk szakértő vendégünkkel, Katona László sportkommentátorral. Az FTC az utóbbi 7 évben bajnok volt, de a magyar kupában kevésbé volt sikeres. Miért?
Döntőkig eljutottak, és a Paks például a legutóbbi 2 alkalommal le tudta őket győzni, illetve valójában ugye itt voltak olyan vereségek, kevésbé bekalkulálható vereségek, Iváncsa ellen kikapott egy harmadosztályú klubtól a Ferencváros, azt hiszem hosszabbítás után, tehát így évekkel ezelőtt, vagy éppen ezek beleférnek olyan szempontból, hogy azért a bajnokságot mindig így utcahosszal nyerte az elmúlt 7 évben a Fradi, bár pont tavaly nem, mert az utolsó fordulóban kellett nekik azért a 3 pont, a Puskás Akadémia volt, amely éppen a Fradit üldözte, de nem lehet tényleg szerintem is ezt a állandó mind a 2 sorozatot megnyerni, volt rá példa, duplázott a Fradi, nem arról van szó, de hát ott van a nemzetközi kupa szereplés, az is most már azért márciusig is el tudja húzni a Fradi, februárig egészen biztosan, hát a január az meg azért egyértelmű, hogyha ott vannak egyáltalán a alapszakaszban, akkor januárig tart az alapszakasz, onnan általában már egy kört tud menni a Fradi. Hát a kupában pedig, mondom, a legutóbbi 2 alkalommal nem sikerült a döntőben nyerniük. Ugye ezek a egy darab mérkőzéseken eldőlő kupaküzdelmek, ezek mindig tartogatnak valamiféle izgalmat, meg úgynevezett meglepetéseket is, meg hát azért nagyon is ismerik egymást a csapatok, úgyhogy ez a háttere valójában, tehát legutóbb 2022-ben nyert a Fradi, annak már 4 éve, de most a Zalaegerszeg például 2023-ban volt döntős, akkor a Budafokot verték, akkor másodosztályú volt a Budafok, tehát ez az érdekessége annak a párharcnak, de hát szerintem a Fradinál mindig is az a cél, hogy bajnok meg kupa győztes legyen, néha összejön, hát a bajnokság az általában mostanában tényleg igen, de a kupa az néha ott bicsaklik egy kicsit a Fradi.
Rengeteg üzenet jön, most ha ebből leszűröm a végkövetkeztetést, akkor a Fradinak olyan 80% drukkor, 20% elég komoly, szigorú véleményt fogalmaz meg, főleg a szurkolókkal kapcsolatban, és érdekes lehet még talán az is, hogy ilyenkor lehet-e ilyen előre tekinteni, tudom, hát ez ez egy kicsit olyan furcsának hangzik, hogy na milyen eredmények születhetnek majd, de végülis egy ilyen sikersorozatból lehet előre következtetni, hogy ez a lendület megmarad-e, elbízzák-e magukat, folytatódhat-e?
Hát most már azért nagyon ez a bajnokság vége, meg a kupa utolsó mérkőzése, tehát valójában két meccse van mindkét csapatnak ebben az idényben. A Fradinál, hogyha mind a kettőt megnyerik, akkor se biztos, hogy a bajnokságot megnyerik, de akkor a kupa győzelem megvan. Az ETE esetében is azért fontos a kupa győzelem, mert akkor az Európa Ligába tudnak indulni, ami azt jelenti, hogy az a második számú nemzetközi kupasorozat, ugye a Bajnokok Ligája a legmagasabb szinten, utána Európa Liga és a Konferencia Liga. A Fradi az Európa Ligában az elmúlt években általában az alapszakaszig vagy csoportkörig, de eljutott. Tehát a Fradinak ezért is nagyon fontos a kupa siker, mert ha nem nyeri meg a bajnokságot, akkor és második lesz, meg a kupát is elbukja, akkor Konferencia Liga, ami harmadik számú kupasorozat, az meg már visszaesés.
Tehát itt a vetélytársakon nagyon sok múlik akkor, hogy kit vesznek. Hát
persze, igen. Tehát, hogy azért a hétvégi kupadöntőnek ezért is nagyon fontos az, hogy mely együttes nyeri meg, illetve ez is egy új keletű dolog, hogy szombaton rendezik. Általában szerdán volt hétköznap, tehát gondolom ezzel azért a szurkolókat is tudják buzdítani, hogy menjenek ki. Bár én abba belekötök, hogy egy forduló van hátra a bajnokságból, de belerakják ezt a kupadöntőt, tehát lehet előbb le kellett volna zavarni magát a bajnokságot, utána a kupadöntő, de a háttérben elvileg az UEFA van, hogy mivel Bajnokok Ligája döntőt rendezik Budapesten, ezért a különböző szervezések miatt már idő előtt át kell adni a stadiont az UEFA-nak.
Május 9-én, tehát szombaton rendezik meg a Puskás Arénában a labdarúgó Magyar Kupa döntőjét, ahol a Ferencváros az ETE-vel mérkőzik. A Nemzeti Sportrádióban a mérkőzés egyik kommentátora Katona László lesz. Csak a Nemzeti Sportrádióban vagy más csatornán is lehet nyomon követni?
Hát az M4 Sporton tévében, de ha valaki mondjuk csak online tudja, akkor nyugodtan a Nemzeti Sportrádió applikációját töltse le, a nemzetisport.hu-n szintén ott van a felület, ahol lehet hallgatni minket. Az M4 Sporton is hozzáteszem, az m4sport.hu-n.
Nagyon szépen köszönöm az elemzést hallgatóink nevében is, akik szintén ebben a témánkban is nagy számban nyilvánítottak véleményt, és a holnapi témáink is érdekesek lesznek. Ön szerint lesz-e béke az olajfák hegyén, több évtized után megoldható-e a közel-keleti konfliktus, és ön elhiszi, hogy egy lakást, házat nem lehet ma ingatlanos nélkül eladni? Mi a véleménye a közvetítőkről? A mai műsor munkatársa López Brigitta és Sebők Tíme, a hangmérnöke Rozbola Zoltán volt, a szerkesztő Cseszreki Balázs nevében is elköszön Juhász Zsolt, viszont hallásra.
Budapesti Sportkrónika.
Elhunyt Fazekas László, az Újpest 9-szeres bajnok labdarúgója. Bejutott a világkupa 8-as döntőjébe a magyar női vízilabda válogatott. Janics Natasa lánya is indul a hétvégi szegedi kajakkenu világkupa versenyen. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Gyászol a magyar labdarúgás. Hosszantartó súlyos betegség után elhunyt Fazekas László, az Újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi legendás csatára. Magyarországon kizárólag az Újpesti Dózsában futballozott, 9-szer nyert bajnoki címet a lilafehérekkel, 1-szer magyar népköztársasági kupát, valamint 3-szor elhódította a gólkirályi címet is. Sőt, 1980-ban a 36 góljával európai ezüst cipős volt. Később játszott Belgiumban is. A válogatottban 92-szer lépett pályára, ezzel az örökrangsor 6. helyén áll. Játszott az 1972-es Európa-bajnokságon, valamint az 1978-as és 1982-es világbajnokságon. Az 5-karikás aranyérmét 1968-ban Mexikóvárosban nyerte. Most egy 2024-ben készült beszélgetéssel emlékezünk Fazekas Lászlóra, a riporter Novotny Zoltán.
Bizonyára nagyon sokan felemlegetik éppen a Fradinak lőtt 8-3-nál lőtt 5 gólodat.
Hát igen, az biztos, az egy unikum, egy mérkőzésen, egy rangadon 5 gólt rúgni valakinek, az jó volt, mert megkérdezték a töröcsiket, hogy mi volt az eredmény a Fradi ellen, és akkor mondta, hogy megmondta a vállát, hát nekem jó volt, hogy mi volt az eredmény, úgyhogy nagyon jól összejött a lépés, nekem mentálisan is jól sikerült, mert született a két lányom, úgyhogy nagyon föl voltam dobva, és ahogy megnéztem a Nésportnak a tudósítását, 50 ezer ember volt a stadionban, és a televízió is adta a meccset. Úgyhogy...
És te meg 10-es osztályzatot kaptál a Népsporttól.
Egyike voltam a keveseknek, akik 10-est kaptak, mert a Borbély Pali meg a Németh Gyula nem adták könnyen abban az időben a 10-es osztályzatot, úgyhogy...
A rutinos újságírók már csak ilyenek voltak. Amúgy 92-szer öltötted magadra a válogatott mezét. Az első meccset 68-ban a szovjetek elleni 2-0 volt, a befejező vagy utolsó 83-ban Luxemburgban a 6-2-es győzelem. A 92 mérkőzésből biztos nagyon sok eszedbe jut, de szinte mindenki a Pfaffal való találkozásodat emlegeti. Amikor a spanyolországi világbajnokságon 1-0-ás vezetésünknél egyedül törtél az ellenfél kapujára, a belga kapus pedig a 16-oson kívülre futva leterített.
Igen, hát ez egy olyan eset volt, hogy tulajdonképpen befolyásolta a mérkőzés kimenetelét, mert ugye hát a vége 1-1 lett, de viszont hát elég közel laktuk egymáshoz a Paffal, szoktam vele találkozni, és akkor a hülyéskedve mondja mindig nekem, hogy László, ugye rendes voltam, hogy úgy ütöttelek el, hogy ne sérüljél meg komolyabban. Tehát ő már tudta, hogy kijön a 16-oson kívül, elüt engemet, akkor ott lesz egy szabadrugás, de hogy nem enged be a 16-oson belülre, és ez nagyon profi módon csinálta, úgyhogy nem véletlen, hogy a minden idők egyik legjobb kapusa volt Belgiumban.
A 92 válogatott meccsedből te melyikre emlékszel a legszívesebben?
Már nem nagyon emlékszek mérkőzésekre, mert már azért már közel 80 vagyok, de az első mérkőzésemre emlékszek még a oroszok ellen, és azt tudom, hogy a balhátvédnek a neve Hurcilaba volt, és 2-0-ra nyertünk, úgy, ahogy mondtad. Azon kívül, ami még a emlékezetemben van, a világbajnoki selejtezőn a románok ellen a Népstadionban 1-0-ra nyertünk, akkor sikerült egy gólt lőnöm nekem, és hát az sokat számított ahhoz, hogy kijutottunk a világbajnokságra. Tehát ezek az eredmények, amik bennem maradtak, hogy mi is volt, hogy is volt, de már nem emlékszek úgy dolgokra.
Fazekas László 78 évet élt. Anderson Essit és Abubakar Keita szerződését is felbontotta a labdarúgó NB1-ben kieső DVTK, a nigériai, illetve elefántcsontparti légiós szerződését egyaránt közös megegyezéssel szüntette meg a klub. Abubakar Keita tavaly szeptemberben a Nyíregyházától igazolt a DVTK-hoz, 19 bajnokin 2 gólt szerzett a borsodi gárdában. Essit tavaly júliusban szerződött Miskolcra, 17 bajnoki jutott szóhoz az élvonalból búcsúzó együttesben.
Nemzeti Sportkrónika.
A magyar női vízilabda válogatott 9 hétre legyőzte az olimpiai ezüstérmes ausztrál csapatot a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna záró fordulójában, ezzel az 5. helyen végzett, amivel kijutott a sorozat 8-as döntőjére. A magyar együttes a nagyszünet után több mint másfél negyeden át nem dobott gólt, ám hátul nagyszerűen teljesített, az ausztrálok 9 emberelőnyükből csak egyet tudtak eredményesen befejezni. Vályi Vanda 3 góljával a legeredményesebb játékosa volt a válogatottnak. A világkupa döntőt július 22-e és 26-a között Sydneyben rendezik, a magyarok a férfi és női tornán is érdekeltek. Udvardi Panna győzelemmel kezdte a római salakpályás tenisztorna női versenyét, a magyar játékos az orosz Kornyeva ellen nyert 2 játszmában. A férfiaknál Marozsán Fábián viszont kiesett, a világranglista 49. helyén álló 26 éves teniszező a cseh Vít Koprivától kapott ki 2 szedben. Kis Nóra személyében válogatott feladót szerződtetett a magyar kupa győztes bajnoki bronzérmes Békés Csaba női röplabda csapata. A 20 éves játékos a Vosas SC-ben töltött 2 élvonalbeli idény után igazol a lilafehérekhez. A nemzeti csapatban eddig 12 alkalommal szerepelt Kis Nóra. Sérülés miatt nem indul a jövő szerdán kezdődő Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen Feldhoffer Bálint. A tavaly 7. helyen zárt, így legjobb magyarként fehér trikós Feldhoffer szerepelt a Bahrain Victorious előzetes keretében, ám a magyar körverseny közösségi oldalának bejelentése alapján a bringás az alpesi körverseny óta nem tudott felépülni, így kihagyni kényszerül a hazai megmérettetést. A magyar színekben 3-szoros olimpiai, 19-szeres világ és 19-szeres Európa bajnok Düsev Janics Natasa lánya a 19 éves Milána is indul a péntektől vasárnapig tartó szegedi világkupa versenyen. A 43 éves ex-kajakos több mint 2 éve az üzbég válogatottnál dolgozik edzőként, férje Andrián Düsev a szövetségi kapitány. A Nemzeti Sportrádiónak Düsev Janics Natasa elmondta, hogy 16 versenyzőt hozott Magyarországra, így sok munkája lesz a hétvégén, de ahogy fogalmazott, ez számára soha nem volt gond, hiszen nagyon szereti ezt a sportágat. Bera Emese interjúja.
Mivel én Uzbekisztánban dolgozok edzőként, idehoztam 16 versenyzőt, akik nagyon sok számot fognak indulni, tehát kb. Szerintem nincs is olyan, talán 201-es férfi, meg női 4-es nem tudtam hozni, mert negyedik lány az nem kapott vízumot. Minden más szám az indul, uzbék versenyző, úgyhogy nagyon sok munkám lesz hétvégén. És, de tehát ez nem... Sose volt nekem gond, én szeretem ezt a sportágat. Minden, ami jár hozzá, az csak természetes dolog.
Ugye te edzőként dolgozol az üzbég válogatott mellett, a férjed szövetségi kapitányként, de hogy kerültetek ti annak idején Üzbegisztánba?
Szeretem a kihívásokat. Én még Üzbegisztán előtt Kínába dolgoztam, és... Ott, mivel nagyon sok ilyen menedzseri probléma volt, nem akartunk tovább maradni. Én mindig is szerettem az, hogyha jó közösségbe dolgozok és élek. Ez nekem nagyon fontos, és azért akartunk váltani. Jött egy lehetőség, gondolkoztunk, hogy mi tudtuk, hogy ott van egy olyan komoly versenyző régen, aki többször világbajnok és olimpiai negyedik, és gondoltuk, hogy más uzbék is tudna olyan szinten vagy magasabb szinten kenuzni, kajakozni, úgyhogy ez egy kihívásként jött.
A Nemzeti Sportkrónika végén a műsorvezető Katona László köszönje a figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.